Arcok és sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Folytatjuk beszélgetésünket Báró Ötvös József személyéről, levelezéséről, aki az 1848-as első felelős kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere volt. Az ő 1848. évi levelezéséről, különösen is egyházi vonatkozású levelezéséről beszélgetünk. Műsorunk vendége Bárány Zsófia történész, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Mint láthattuk, amit Bárány Zsófia elmondott, a személyes rész nem kerül előtérbe a levelekben, de nézzük meg, hogy milyen helyzet más kormánytagokkal való kapcsolatára Báró Ötvös Józsefnek.
Személyes rész valóban nem kerül előtérbe, de ugye említettük, hogy ott van, és egy nagyon pici történelmi kontextust lássuk, hogy most tulajdonképpen mi is történik 48-ban, vagy hogy mibe kerül be ezen nagyon fiatal ember, mit vállal. Ugye 1848-ban minden addiginél nagyobb forradalmi áradat borította el Európát, a februári párizsi, majd a márciusi bécsi események visszhangja cselekvése ösztönözte a magyar polgári átalakulás híveit is. A márciusi ifjak sikeres pesti forradalmának folytatásában döntő szerep jutott a pozsonyi országgyűlésnek, hogy utolsó magyar rendi diétán elfogadott, valamint 5. Ferdinánd király által 48. április 11-én szentesített 31 törvénycikkből álló törvénycsomag biztosította Magyarország polgári fejlődését. 48. április 7-én gróf Batthyány Lajos miniszterelnök vezetésével megalakult az első független felelős magyar kormány, amelyben Deák Ferenc igazságügyi miniszterként, Kossuth Lajos pénzügyminiszterként, Szemere Bertalan belügyminiszterként, Mészáros Lázár hadügyminiszterként, Herceg Eszterházy Pál Antal a király személye körüli miniszterként, Klauzer Gábor földművelés, ipar és kereskedelmi miniszterként, gróf Széchenyi István közmunka és közlekedésügyi miniszterként, Báró Ötvös József, ugye a fiatalember, vallás- és közoktatásügyi miniszterként vállalt szerepet. Ebből is látszik, hogy körülbelül kikkel és milyen témakörben kellett neki működnie. A vallás- és közoktatásügyi miniszterként az egyik legfontosabb feladata a nádorral, illetve a király személye körüli miniszterrel és más minisztériumokkal való kapcsolattartás volt. Itt csak néhány példa mindegyik feladatra. István főherceg nádorra a megszüntetett helytartó tanács által korábban vitt ügyeket közvetítette a minisztérium felé, Eszterházy külügyminiszterként egyházi kinevezésekben továbbította a minisztérium álláspontját a trónhoz, de persze más feladatokat is láthatunk a levelezésekben. Ha tovább megyünk, akkor a miniszterek közül ugye Szemere Bertalan belügyminiszterrel levelezett a legtöbbet Ötvös. Leveleinek nagyobb része olyan rendbontásokkal és törvénytelenségekkel kapcsolatosak, amelyeknek oktatási vagy még inkább egyházi vonatkozásai voltak. Szakmailag Klauzál Gábor földművelési, ipari és kereskedési miniszterrel és minisztériumával formálódott a legélénkebb együttműködés. Itt meg kell említeni, hogy ennek a minisztériumnak az államtitkára volt Ötvös sógora Trefort Ágoston. Klauzálhoz tartozott a közegészségügy is, így például ő kezdeményezte a gyógyszerészeti képzés fellendítését, de együttműködésük kiterjedt a József ipartanoda a vegyészeti tanszéke számára beszerzendő eszközök ügyére is, meg hát számos más, itt most csak tényleg néhány példa, a minisztériumokkal folytatott levelezésekre. Ötvös Kossuth Lajos pénzügyminiszterrel és Dusek Ferenc államtitkárral folytatott levelezése nem meglepő módon nagyrészt a minisztérium költségvetéséről szól, ezen belül is a hivatalnoki állománynak a fizetése kerül előtérbe. De itt kell megemlítenünk azt is, hogy Kossuth kezdeményezi a VKM-nél a Lajtán túli birodalomféltől való függetlenedés, mint egy további lépéseként a Bécsi Papnevelő Intézet a Pázmáneum Magyarországra való áthelyezését. Egyébként ennek kapcsán Ötvös már intézkedett, ugyancsak a Bécsi Augustinum magyar ösztöndíjas helyének megszüntetése ügyében is tett lépéseket a fiatal miniszter. Megyünk tovább, és a közmunka és közlekedésügyi miniszter, tehát Széchenyi István gróffal is ott vannak a levelezések. Az iskola és egyházi építkezéseket illetően leveleztek Ötvös és Széchenyi. A Deák Ferenc igazságügyi miniszterrel folytatott levélváltása ügyek áttételére, illetve a VKM ügyeibe való bekapcsolódás elhárítására korlátozódott. Annyit emlegettem már a VKM-et, hogy lássuk azt, hogy ugye itt a minisztériumokkal való kapcsolattartás elképesztően sokféle irányt mutat, hogy mi a belső ügyintézésnek a menete. Ezt nem fogom részletezni, csak talán három mondatban érdemes látnunk, hogy körülbelül milyen mozgástérbe vagy milyen osztályokkal dolgozott együtt Ötvös. Ötvös államtitkára Szász Károly, a nagyedi kollégium ismert tanára lett. Öt osztályt állítottak fel a minisztériumba, az egyházak ügyeit felekezetek alapján csoportosították, az első osztály a katolikus, második a protestáns és unitárius, harmadik pedig az ortodox ügyeket kezelte, és mellettük létezett még a közoktatási, valamint az alapokat és az alapítványokat kezelő gazdasági osztály. Azt hiszem, hogy összefoglalóan annyit elmondhatunk, hogy az első magyar kormány legfiatalabb miniszterére nagyon hamar valláspolitikai, de valójában határozottan politikai feladatok zöme hárult.
Nézzük meg, hogy a levelezésében milyen témák kerültek elő, mikre fókuszált, és mennyire lehet nyomon követni a forradalom optimista hangulatát az ő írásaiban, leveleiben.
A legfőbb témák, amik előkerülnek a szövegekbe, és most tényleg a legnagyobb csoportosítást próbálom bemutatni, mert elképesztően sokféle ügy olvasható a kötetben. Tehát az áprilisi törvények, mint egy ilyen témacsomag, amit kell említenünk, a Pesti Egyetem ügyét, a közoktatás, mint egy nagy témakör, az egyházak jogállása, de még inkább ugye a finanszírozás kérdése, a valláspolitikai ügyeket. Nagyon fontos csoport a konfliktusok, méghozzá az ortodox egyházakkal való konfliktusoknak az intézése, illetve a másokat emlegetett közvetlen megkeresések, kezdeményezéseknek a csoportja. Na, egy picit az optimizmusról is essék szó röviden, ahogy egy kérdés elhangzott. Példaként nagyon szeretem felhozni, hogy ennek az időszaknak az optimizmusa az megjelenik több levélben is, tehát áthatja ezeket a leveleket. Én most csak egy példaként hozom föl magát a diákságot. Talán nem meglepő, hogy a diákság az elsők között van, aki fölveszi a hivatalos kapcsolatot a miniszterrel. Ugyanis a báró még 48. április 2-án ellátogatott a Pesti Egyetemre, ahol találkozott a diákok képviselőivel. Az ifjúság kívánságaiban, mert ugye kívánságokat is fogalmazott meg a miniszterrel szembe, egyebek mellett több tanár elbocsájtását kérték, továbbá a magántanári intézmény bevezetését kérték, és nagyon sokszor megjelenik a türelmetlenség is, hiszen esetenként kiváló szakemberek ellen szóltak, feltehetőleg egyébként a magyar nyelvi hiányosságok okán. Ugyanakkor a hallgatók olyan tudósoknak kértek katedrát, akik a reformkor tudományos és politikai küzdelmeibe tanúságot adtak nemzeti érzéseikről is. Követve ezt a pesti mintát, április 10-én a Nagyváradi Akadémia ifjúsága levélben fordult a frissen kinevezett miniszterhez, idézett ebből a Nagyváradi levélben. Az elhagyott nevelési ügy nagy jövőnek néz elébe, mert a legfontosabb tárcák egyike méltóságot kezében van. Kérjük, oldja fel méltóságot azon bilincseket, melyek értelmi tehetségeinket fogva tartják, és áldott lesz méltóságot emlékezete. Azt hiszem, hogy nem kell mondani, hogy mennyire nagy bizalom van a diákság részéről Eötvös felé, ebben a levélben is kiérződik ez a bizalom, vagy ez az optimizmus, hogy most aztán meg fog változni, vagy egy új kezdet, meg fog változni a korábbiak rossz ügymenete, és most egy új kezdetnek a résztvevői, szemtanúi lehetünk. Hasonlóan az egyetemi hallgatósághoz az akadémia diáksága is egyes tanárok ellen, vagy mellett emelt szót. Kéréseik között szerepelt például Neupauer János kerületi főigazgatóvá történő kinevezése. Neupauer, azaz Földi János 39-től volt a Nagyváradi Akadémia jogtanára, 41-ben tanári koszorút szerzett, tehetséges, reformokat támogató, népszerű tanár volt, aki latin helyett magyarul tartotta előadásait. 46-ban ő lett a helyettes aligazgató, nevét 48-ban magyarosította ugye Földire. A szabadságharc alatt a nagyváradi vésztörvényszék bírája volt, amiért 49 novemberében halálra ítélték, majd kegyelmet kapott, 1869-től Bihar vármegye tanfelügyelője lett. Azért gondolom, hogy fontos részletezni, hogy milyen személyek jelennek meg, hogy noha Földi János nem jelenik meg, nem ő ír, hanem a diákság ír az ő nevébe, de ezáltal megjelenítenek egy olyan embert, aki számukra fontos, és akinek aztán végigkövethetjük a jegyzeteknek köszönhetően az életét, leginkább 48-as működését, 49-es, itt mint látjuk retorziókat, majd pedig, hogy túléli vagy nem éli túl, aztán a 49 utáni időszakra is reflektálunk a jegyzetekbe, és mintegy képet kapunk arról, hogy kinek mondjuk mit jelent 48-49, és nem csak minisztériumi szinten, hanem átlag emberi szinten. De hogyha a bizalomról van szó, akkor látjuk a protestánsok részéről is érkeznek nagyon megerősítő üzenetek a miniszter személyéhez, a kormányzatot illetően, a személyt illetően. Ezekben például a reformátusokat említeném most, közbizodalomról, közlelkesedésről számolnak be az aláírók. A Tiszántúli Református Egyház kerület egyik levele jut eszembe például. De azért van régi református lelkészek levele is itt említhető. Nem véletlen ez a lelkesedés a protestánsok részéről, hiszen mielőbb sürgették volna az egyházi szükségleteket, így például a lelkészek állami támogatásának rendezését. Sokat mondó ennek kapcsán például az említett érmelléki református lelkészek kérvénye, akik, idézem, béres szolgai helyzetükből egyenesen, megint idézem, szabadító Mózesként tekintettek Eötvösre. Ugyancsak a protestáns bizalomról csak egy nagyon konkrét példa. Nem meglepő, hogy sok kérvény érkezik be, kérés, pénzügyi igények futnak be a minisztériumhoz, de hogy van arra is példa, amikor fordított a helyzet, például amikor a protestánsok, jelesen az evangélikusok igyekeznek pénzzel támogatni a hon szükségleteit, ahogy ők fogalmaznak, és így a nyitrai esperesség lelkészei 24 pengőt küldenek a hon szükségleteire, tehát ez is egy támogatás a miniszter, a minisztérium felé. Azért itt már föltesszük a kérdést, hogy na jó, hát említettük, hogy mégiscsak ott van az a személyes dolog, de hol van ennek a jelenléte, Eötvösre gondolunk. Megint egy példa erre, hogy a katolikus kapcsolattartás során én azt gondolom, hogy Eötvös több ízben vall azért politikai viszonyulásairól, sőt érzelmeiről is, így a római katolikus elsősorban iskolai vezető üdvözlő soraira adott válaszából kiderül, hogy azok jól esnek a fiatal miniszternek. De például Onovics József egri kinevezése alkalmával a következőképpen fejezte ki örömét, Eötvös, idézem, így érzelmektől áthatva felettébb örvendek. De szorosabb ismerettségre utal az a pillanat is, amikor Eötvös így hivatkozik egyik országgyűlési beszélgetésükre Popovics Vazul munkácsi görögkatolikus püspöknek, idézem, melyek nem egyebek valának, mint őszinte szavak a keresztényi és hazafiúi kötelességekről.
Nézzük meg, hogy milyen konfliktus helyzetekbe került, és ezeket hogyan reagálta le Eötvös József.
Szerintem egy nagyon érdekes rész a kötetben az ortodoxiával való párbeszédnek, annak a nehézségének a bemutatása. Már az első levelekből kitűntek a felekezetés nemzetiségi összetűzések, a teljes helységeket érintő unió, azaz az ortodoxia Rómához való visszatérésének, térítésének kérdése. És egy konkrét példa erre, egy idézettel kezdenék. E napokban vett tudósítás szerint a nem egyesültek minden igyekezetüket odairányzandók, hogy vallásomat a bánátból egészen kiírtsák. Panaszolt a helyzetét erdélyi Vazul nagyváradi görög katolikus már április végén ötvösnek. A nagyváradi görög katolikus püspök félelme abból fakadt, hogy a Krassó megyei Lugos városának plébánia templomát értesülései szerint a nem egyesültek lekívánták rombolni, sőt, vallása ellen kérelmeket is megfogalmaztak. És ismétlem, értesülései szerint az unió során áttért közösségek és a régi valláson maradtak esetében valóban vitáspont volt a templom használat, de elsősorban az egykor közösen használtam templom okozott bonyodalmat. Egyébként ezt az áprilisi törvényekben igyekeztek is szabályozni, szóval ez egy tényleg nagyon fontos kérdés volt ekkor. Ezzel kapcsolatban a püspök a következőképpen fogalmazott, megint egy idézett tőle: a nem egyesültek a templomfoglalásokat, miáltal az olá hívek a nem egyesült egyházrai átmenetre szinte kényszerítetnek, minden törvény ellenére folytatják. Eddig az idézet. Erdély is sérelmezte, hogy az 1830 és 50 között lezajló uniós hullám egyik első áttérője, a Temes vármegyei román falu Kizdia, valamint az Arad vármegyei ugyancsak román lakosú Ternova templomát el akarják foglalni. Sőt, értesülései szerint, megint egy erős idézet a püspöktől, az uniót az egész Bánátból és Arad megyéből kiírtan igyekeznek, tudnillik az ortodoxok. Kérte a miniszter azonnali intézkedését, úgy vélte, a halogatásnak súlyos következményei lennének, hiszen a törvényt, idézem, a hatalmasabb nem egyesültek önkéntesen magyarázzák. Tehát nem meglepő, hogy Erdélyvel ellentétes álláspontot képviselt az aradi ortodox püspök Rácz Gerasim, miként az egyik május végi ötvösnek írt levelében is megfogalmazta, idézett ebből a levélből: rágalom tehát az, mit a nagyváradi görög egyesült püspök terjesztett fel, mintha híveim erőszakkal akárnák Ternován ősi templomukat visszafoglalni. Így erőszakos foglalás még eddig híveimet nem bélyegzi. Az ellentétet azonban ő sem tagadta, megint egy idézet tőle, a görög egyesültek legnagyobb vallási ellenfeleink, vallotta be például a közös templom használat elutasítása kapcsán. A kijelentés egyebek mellett rávilágít a nyugati és keleti kereszténység korabeli viszonyára is, és hát a nemzetiségi viszonyokat már nem is kell részleteznünk. És mint egy zárásként, hisz már több szó esett, azt hiszem, a katolikusokról, protestánsokról, itt megjelent az ortodoxia, hogy bizony ott van a zsidóság képviselőitől érkező levelek is, ha nem is nagy számban, de ott vannak. Tőlük is egy részletet emelnék ki, amit én különösen szeretek, ugyancsak erről a már emlegetett bizalomról essék szó, idézett a nagyváradi zsidó reformált egyház májusi leveléből, idézem tehát: öntől szabad remélnünk, szabad kérnünk, ön ember szerető és műveltségterjesztőleg kezeli tárcáját. Szeretetéből, gondjaiból a zsidóságot soha ki nem rekesztette, és bizonyára bennünket is akar részeltetni az álladalom minden áldásaiban. A nagyváradi zsidó reformált egyház részéről érkező levél aláírói között olyan személyeket látunk, mint például Grósz Frigyes, az első magyar szemész, és fia Grósz Albert, szintén szemészorvos. Az édesapa 1829-ben lett a váradi zsidó kórház orvosa, 1830-ban a szegények számára ingyenes ambulatóriumot alapított, amelyet haláláig maga tartott fenn. A fiú a szabadságharc idején az aldunai táborban, majd a váradi honvéd kórházban működött. 1852-67-ig Nagyvárad főorvosa, majd törvényszéki orvos, végül a Szemkórház főorvosa lett. A miniszterhez írott 48-as sorokban megnyilvánuló bizalom egyébként nem volt alaptalan, hiszen a zsidók emancipációja címmel 41-ben megjelent apologetikai írásán túl az általános vallásszabadság elve melletti kiállása a zsidók egyenjogosításának kívánalmát is magába foglalta.
Személyesen mi fogta meg Báró Ötvös József egyházi vonatkozású leveleiben?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Próbáltam érzékeltetni a személyességnek a jelenlétét. ezekben a hivatali levelekben. Nem csak ötvösre gondolok, hanem azokra a személyekre, akiket most megjelenítettünk ebben a beszélgetésben, akik talán kevésbé ismertek, tehát nem Kossuth vagy Deák, vagy nem egy tanárember, aki mellett kiáll a diáksága, vagy egy közösség, aki bízik a miniszterbe, vagy egy személy, ahogy említettem, volt olyan, aki iskolát szeretett volna nyitni, vagy egyszerűen csak az írását ajánlotta elolvasásra és átgondolásra a miniszternek. Tehát egy olyan közvetlenség érződik ki ezekből a levelekből a polgár és a miniszter között, ami nem csupán a hatalom és az átlagember közöttre hoz szerintem egy nagyon megható példákat, hanem az egész korszaknak arra frissítő jelenségére, ami 48-ban valószínűleg mindenki az újragondolás, újrakezdésben, ami 48-at jellemzi, vagy amit 48-ról gondolunk, ez az újrakezdés, újragondolásnak a lehetősége benne van a levegőben.
Láthatjuk, hogy számottevő ismeretekkel szolgál a Batthyány kormány legfiatalabb tagjának, Báró Eötvös Józsefnek a levelezése sokrétű hivatali feladatairól, ezért ez a kötet a korszak politika történetének, vallás és egyházpolitikájának, oktatásügyének és nemzetiségpolitikájának nélkülözhetetlen forrás gyűjteményei közé illeszkedik. Nyilván ez a levelezés számot ad a minisztériumhoz forduló állampolgárok és testületek rendkívüli, illetve nagyon is mindennapi ügyeiről, amelyekre a politikai átalakulás hónapjaiban reméltek megoldást. Érezhető, hogy a szabadság levegője élénkítőleg hatott a politikáról figyelő polgárokra, és hát a magyar társadalom írástudó részének, nyilván itt papokra, tanítókra, tudósi karra kell gondolnunk, az 1848-as forradalmat kísérő reményeiről és aggodalmairól, nem különben anyagi és társadalmi helyzetéről, kilátásairól, talán minden eddigi forráskiadásnál szélesebb és hívebb keresztmetszetet nyújt ez a kötet. Mai műsorunkban Báró Eötvös József 1848-as évi levelezéséről beszélgettünk, amely az első felelős kormány vallás- és közoktatásügyi miniszterének hivatali levelezését tartalmazó kötetnek a megjelenésének az apropója adta. Műsorunk vendége Bárány Zsófia történész, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa volt.
Orcok és sorsok, egyház történeti sorozatunkat hallották, a szerkesztő riporter Sós Viktor volt.